Tudatlanul, hogy nem tudva róla, hogy tudtomon kívül áldott állapotba kerültem. Ki fognak nevetni? Nem baj. Ez most nem ideje a szégyenkezésnek. Hogy várom születendő gyermekem apjának jelentkezését. S hogy a családomra való tekintettel el vagyok rá számva, hogy feleségül menjek hozzá.
A fiatal orosz gróf, kit elkerülhetetlen ügyek tartóztattak Nápolyban, levélben azt kérte a Márkinétól, lépjenek föl akármilyen, számára szokatlan körülmények, a neki tett hallgatólagos ígéretéhez maradjon hű. Mihelyt szerencsésen elhárította további szolgálati útját Konstantinápolyba, pillanatnyi késedelem nélkül visszaindult, és időben, csak néhány nappal, a saját maga szabta határidő után érkezett meg. A parancsnok zavart arccal fogadta. Azt mondta, hogy egy fontos ügy szólítja el otthonából, és megkérte az erdőmestert, addig tartsa szóval a grófot. Az erdőmester a grófot a szobájába vitte magával.
Tudja-e már, gróf, mi zajlott le távol léte alatt az apám házában?
Nem.
Nos, akkor jobb, ha tőlem tudja meg, hogy a Márkiné, hajdan nővéremnek nevezték, mekkora szégyent hozott a családjára.
Szégyent?
Mi másnak nevezhetni azt, ha valaki, aki özvegyként éli már évek óta, egy makulátlan hírű ház kebelén nevelve gyermekeit...
De hát mi történt?
A Márkiné minden törvényen keresztül gázolva, hidegvérrel, csalón, álszent módon letért a tisztesség ösvényéről, és mindezzel nem érte be, azt állította, hogy ártatlan, hogy fogalma sincs róla, mi történt vele.
Ó, én ostoba. Én tehetetlen. Én gyáva. De hát miért gördítettek oly sok akadályt az utamba? Ha az esküvőt rögtön megtartottuk volna, akkor mindettől a gyalázattól és szerencsétlenségtől megkíméltük volna magunkat.
Teljesen megőrült, gróf úr.
Ellenkezőleg.
Ezzel a szégyentelen nő személlyel kíván házasságra lépni.
A Márkiné asszony többet ér az egész világnál, mely őt megveti. Én a magam részéről tökéletesen hitelt adok mindannak, amit a Márkiné az ártatlanságáról állít. Még ma elmegyek hozzá, és megismétlem az ajánlatomat. Isten önnel!
A gróf lóra szállt, és az udvarházig meg sem állt.
Gróf úr! Hogy kerül ide? Honnan? Miként lehetséges?
Egy hátsó kapun át, amit nyitva találtam. Számítottam a megbocsátására, és beléptem. Reméltem, hogy kint találom a kertben, és a reményeimben úgy látszik, nem csalatkoztam.
Hát, nem mondták meg önnek?
Mindent tudok. Mindent. De az ártatlanságáról tökéletesen meg vagyok győződve.
Hogyan?
És...
Mindent tud? És mégis eljött?
A világ ellenére. Az ön családja ellenére. És ráadásul... Még az ön saját kedves szíve ellenére is.
Ereszem. Távozzon tőlem.
Olyannyira meg vagyok győződve róla, Julietta, mintha minden tudó lennék. Mintha a lelkem a te szívedben lakozna.
Ereszem.
Azért jöttem, hogy megismételjem az ajánlatomat. És ha meghallgatja a kérésemet, elnyerjem kezéből az üdvözültek boldogságát.
Azonnal engedje, ne? Parancsolom!
Szerelmem! Te csodálatos!
Hallgasson!
Csak egyetlen egy elsuttogos szó!
Semmit sem akarok hallani!
A gróf egy pillanatig elbizonytalanodva, hogy ilyen körülmények közt mi is a teendő, állva maradt. És azt fontolgatta, hogy vajon egy nyitva felejtett ablakon át bemásszon-e. De bármi nehezére is esett visszafordulnia, dühötten keseregve azon, miként is engedhette ki karjai közül a Márkinét. Csöndben leosont a följárón, kilépett a kertből, hogy lovait megkeresse.
Nos, gróf úr, meséljen, siker koronázta nagy lelkű ajánlatát?
Nem.
Hát persze, túl sok a vetétás.
Úgy döntöttem, hogy írásban fordulok a Márkinéhoz, miáltal remélhetőleg hamarosan tisztázódni fog a helyzetem.
Sajnálattal látom, hogy a Márkiné iránt érzett szenvedélye ennyire megfosztja józan eszétől. Mindazonáltal tájékoztatnom kell, hogy a Markiné már a legjobb úton van ahhoz, hogy mást válasszon. Tessék, ezt olvassa el.
Annak, akit illet, hogy tudtomon kívül áldott állapotba kerültem, hogy családomra való tekintettel el vagyok rá számva, hogy feleségül menjek hozzá.
Na, ehhez mit szól, gróf úr? Eleget tesz a fölhívásnak az a titokzatos illető?
Tessék? Mit mond?
Hogy az a titokzatos illető, az jelentkezik-e majd?
Isten önnel, erdőmester úr! Most már tudom, hogy mit kell tennem.
Eközben az ezredes házában igen élénk jelenetek zajlottak le.
Micsoda szégyen. Úgy látszik, fenékig kell ürítenem a keserű poharat.
Lorenzo, kérlek, hallgass meg ezt végre.
Nem szeretem, ha felolvasol.
Akkor olvasd magad.
Majd később.
De mégis mit gondol...
Semmit. Nem gondolok semmit. Nyomatékosan közlöm veled, nem gondolok az égvilágon semmit. Mint már néhány alkalommal felhívtam rá szíves figyelmedet, szeretném azt az illetőt, akit hajdan lányomnak neveztek, örökre kiirtani az emlékezetemből. Ő nincs. Vagy ha így könnyebb, képzeld, hogy halott is. Hallgass, kérlek!
De mit jelentsen ez az egész?
Tőlem kérdezed?
Kitől kérdezzem? Hú,
hát ártatlan a kicsike.
Micsoda ártatlan?
Álmában tette.
Álmában?
Nem akarok róla hallani soha többé. Megértetted?
Amennyiben a Markiné asszony harmadikán délelőtt 11 órakor apjának házában megjelenni méltóztatik, az illető, akit keres, a lábai elé fogja vetni magát. Mondd meg az Isten szerelmére, Lorenzo, mit tartasz erről?
Az a minden hájjal megkent álszent nő személy. És hogy tudott nézni az ártatlan kék szemével? Olyan volt, mint egy angyal. Mint egy angyal.
Az ég szerelmére, Lorenzo, ez csak valami csel. Mondd, mi célja lehet vele?
Hogy mi? Kívülről betanulták már a mesét, amit ő meg az a férfi harmadikán délelőtt 11 órakor be akarnak adni nekem. Drága kislánykám, kell majd mondanom. Ezt nem tudtam. Ki hitte volna? Bocsáss meg, vedd áldásomat, és légy jó. De lepuffantom, mint a kutyát, aki harmadikán átlépi a küszöbömet. Vagy helyesebb lesz csak lehajítani a lépcsőn.
Már pedig, ha nekem két fölfoghatatlan dolog közül az egyikben hinnem kellene, inkább hinnék a sors példátlan játékában, mint oly kifogástalan leányom erkölcstelenségében. És ezért...
Tégy meg nekem egy szívességet, és hallgass! Gyűlölök még csak hallani is róla.
De akkor mit szólsz ehhez a levélhez? Tisztelt apám uram, arra kérem, hogy azt a férfit, aki két nap múlva harmadikán délelőtt 11-kor az ön házában megjelenik, szíveskedjen hozzám kiküldeni. Köszönöm hozzám való jóságát, leányom. Mondd, Lorenzo, hát miféle aljas indítékokat tulajdoníthatsz még a lányodnak, hiszen láthatod, a mi bocsánatunkra semmilyen igényt nem támaszt.
Na és?
A szívedben nem szólalt meg egy hang.
Tudhatnád, hogy nekem nincs szívem.
Hallgass végig. Ez nem mehet így tovább. Van egy ötletem. Megengednéd, hogy kiutazzak hozzá? Ha Julietta mégis... ismerni azt, aki az újságban válaszolt, olyan helyzetbe tudnám hozni, hogy elárulja magát. Legyen bár a legrafináltabb csaló.
Tudhatnád, hogy nekem semmi közöm nem lehet a Markinéhoz. És megtiltom, hogy bármi módon érintkezésbe lépj vele. A levelet pedig így szépen cafatokra tépve küldöm vissza neki. Ebből érthet? És te is! Ne halljak többet róla!
Az ezredesné titokban elkeseredve ezen a nyakas önfejűségen, mely megsemmisítette a tisztázás lehetőségét, eltökélte, hogy tervét a parancsnok akarata ellenére is véghez viszi. Fogta a parancsnok egyik vadászát, Leopárdót, és vele a rákövetkező nap reggelén, midőn férje még ágyban feküdt, kihajtatott a Markiné udvarázához. Alig lépett be a kapun, a Markiné rohant eléje, és térdre hullva lerogyott, az ezredes nékocsija előtt.
Legdrágább anyám!
Lányom!
Mi a szerencsés véletlennek köszönhetem, anyám? A számomra fölbecsülhetetlen megjelenését.
Csak azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek tőled a ridegségért, amelyel az atyai házból elűztek.
Bocsánatot? Tőle?
Nem csak, hogy a legutóbbi lapokban kinyomtatott válasz meggyőzött engem és apádat is az ártatlanságodról, de föl kell tárnom előtted azt is, hogy ő maga nagy és örömteli megdöbbenésünkre már tegnap megjelent a házunkban.
Hogy ki? Miféle ő maga jelent meg?
Ő a válasz szerzője, ő maga személyesen, akinek a te felhívásod is szólt.
De ki az? Még egyszer kérdezem, kicsoda?
Tegnap a teánál ültünk, és épp azt a különös újságírt olvassuk, amikor egy a legközelebbi ismeretségi körünkbe tartozó ember ront be kétségbe esve a szobába, és előbb apád, majd nem sokkal utána az én lábam elé veti magát. Mi semmit sem értve fölszólítjuk, hogy beszéljen. Erre beszélni kezd. A lelki ismerete nem hagyja nyugodni. Ő az az elvetemült, aki becsapta a Márkiné asszonyt. Jól tudja, miként ítélik meg Gaztettit, ha kell, sújtson le rá a bosszú. És most azért jött, hogy kiszolgáltassa magát a Márkinénak.
De ki? Ki? Ki?
Mint mondtam, egy különben jól nevelt fiatalember, akiről ilyen aljasságot sohasem föltételeztünk volna. Azonban ne rémülj meg, leányom, tudnod kell, hogy alacsony sorból származik, és nem felel meg mindam a követelményeknek, amelyeket különben hitveseddel szemben támasztanunk lehetne.
Mindegy, anyám, nem lehet teljesen méltatlan, ha előttem az önök lábai elé vetette magát. De ki az? Csak azt az egyet mondja meg. Kicsoda?
Nos, leányom, ő nem más, mint Leopárdó a vadász, akit nemrég Tirolból levélbe rendelt haza apád, és akit magammal is hoztam, hogy bemutassam, mint vőlegényedet.
Leopárdó, a vadász.
Mitől vagy megrémülve? Van bármi okot kételkedni benne?
De hogy? De hol, de mikor?
Ezt csak neked akarja elárulni. A szégyen és a szerelem úgy érzi, nem engedik, hogy kívüled bárki másnak magyarázattal szolgáljon. De ha akarod, nyissuk ki az előszoba ajtót, mely mögött dobogó szívvel várakozik, és meglátod majd, hogy titkát, míg én eltávozom, képes vagy-e kicsalni belőle.
Istenem! Egyszer elaludtam a hőségben, és amikor fölébredtem, úgy láttam, mintha éppen eltávolodna a pamlagomtól.
Ó, leányom! Te fedhetetlen!
Én gyalázatos. Mi lelte, anyám?
Halt hát, ó, te tisztább, mint az angyalok, hogy abból, amit most elmondtam, egy szó sem igaz. Olyan romlott az én szívem, hogy ilyen gyalázatos cselhez kellett folyamodnom, hogy meggyőződhessem az ártatlanságodról.
Legdrágább, anyám, álljon föl!
Addig nem mozdulok a lábattól, míg azt nem mondod, hogy aljasságomat, ó, te földön túli lény, meg tudod nekem bocsátani.
Én önnek megbocsátani?
Tudni akarom. Képes vagy-e még ugyanúgy szeretni, őszintén tisztelni, mint az előtt?
Anyám, könyörgöm, álljon fel. Ne térdepeljen előttem, könyörgöm.
Letérdepelek előtted, más nem tehetek.
Ugyan. Hát ki lett volna képes ilyen rendkívüli helyzetben hinni nekem? Boldog vagyok, hogy végre meggyőződött az ártatlanságomról.
A tenyeremen foglak hordozni, gyermekem. Nálam fogsz szülni, s ha egy herceget hordanál szíved alatt, akkor sem ápolnálak odaadóban. Mostantól egy napra sem hagylak el. Kihívom az egész világot. Nem akarok nagyobb tisztességet, mint a te szégyened. Csak légy hozzám megint, jó? És ne gondolj többé arra, miért idegen taszítottalak el magamtól?
A Márkiné szüntelen becézgetések és kérlelések közepette próbálta megvigasztalni anyját. De este lett, éjfélt ütött az óra, mire sikerrel járt. A rákövetkező napon, midőn az ezredesné kedély rohama, mely az éjszaka folyamán heveny lázat is hozott magával, némileg elcsitult, anya, lánya és az unokák, mint valami diadalmenetben visszahajtattak a városba. Az úton végig nagyon jól szórakoztak, tréfálkoztak, ám minél inkább közeledtek az otthonukhoz, annál komolyabbakká váltak, döntő fontosságú, még előttük álló jelenetek előérzetében. Az ezredes néki ügyelt rá, hogy tervéből mi se derüljön ki lányát, amint kiszálltak a ház előtt, bevezette régi lakosztályába, mondván, hogy csak helyezze magát kényelembe, hamarosan visszatér hozzá, és csöndben kiment. Egy óra múlva egészen fölhevült arccal tért vissza.
No hát, ilyen egy Tamást, ilyen egy hitetlen Tamást. Egy fertály órámba került, míg sikerült meggyőznöm. De most ott ül és sír.
Az apa?
Mint egy gyerek. Ha nem kellett volna magamnak is könnyeket kitörölnöm a szememből, nevetni lett volna kedvem.
És ezt én miattam? És én itt kell, hogy...
Nem mozdulsz innen.